tragédia után.
A repülőgép fekete doboza már kassán van, a roncsokat elszállítják.
A hideg a gáz ellen van.
Az időjárástól függ, kell-e majd korlátozni a nagyfogyasztók felhasználását.
Szili Katalin Marosvásárhelyen.
A határon túli magyarság ügye nem lehet a választási kampány része, mondta a házelnök.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
A szlovák és a magyar szakértők közösen keresik majd az okát a csütörtöki légi balesetnek, amelynek következtében a szlovák hadsereg 42 katonája vesztette életét.
A repülőgép fekete dobozát már Kassára szállították, a gép roncsait az időjárástól függően holnap vagy hétfőn viszik a kelet-szlovákiai városba.
A légikatasztrófa áldozatainak a holttestét kora reggel szállították a Kassa-Sacai kórházba, ahol korbontani eljárással megkezdték a tetemek azonosítását. A szlovák légierők főparancsnoka Juraj Baránek szerint a légikatasztrófa okát a szlovák és a magyar szakértők együtt keresik majd, előbb a fekete doboz tartalmával ismerkednek meg, majd átvizsgálják a repülőgép minden meglelt darabját. A főparancsnok szerint hónapok is eltelhetnek, amíg biztonsággal megállapítják, mi okozta a szlovák hadsereg eddigi legnagyobb katasztrófáját. A légi baleset megrendítette az országot. A kormány határozata értelmében hétfőn déli 12 órakor kezdődik a 24 órás nemzeti gyász, a szlovákiai rádió és televízió adók azonban már módosított műsort sugároznak, kimaradnak az adásokból a szórakoztató programok, de több színház is élt a műsorváltoztatás jogával, és a zenés vidám darabokat nem mutatják be a hétvégén. A templomokban országszerte ökumenikus gyászmiséket tartanak. A katasztrófa áldozatait állami temetésen búcsúztatják, az időpontot azonban még nem határozta meg a védelmi miniszter, mivel a tetemek azonosítása igen lassan halad. A 42 áldozat nevét a szlovákiai napilapok gyászkeretben közölték mai kiadásaikban. A közzétett névsor alapján nem zárható ki, hogy az áldozatok között magyar nemzetiségű katonák is voltak.
Tragédia utáni csend. Helyszegőség lakói még ma sem dolgozták fel a csütörtök este történteket.
Igyekeztünk följönni rögtön, hogy mit lehet segíteni esetleg, de hát sajnos nem lehetett már a sérülteken, vagy akik meghaltak, de akkor még ezt nem tudtuk. Nem tudtuk, nagyon sokan összejöttek itten, hogy esetleg a vért kell adni, vagy egyéb ilyen témában. Hát végül csak itten a polgármester úrnak tudtunk itten segíteni itt a szervezésbe, egyéb ilyen dolgokba. Hát sajnos együtt érzünk a hozzátartozókkal, és hát ennyit tudunk. Mindig eszünkbe fognak jutni, itt most már helyszín már nem lesz ez a vidám kiskösé talán soha, mint ami eddig volt.
Ma a rendőrök és a határőrök együtt biztosították a tragédia területén folyó vizsgálatot. Senki sem léphetett rajtuk kívül a területre, így az úgynevezett roncsturisták sem. A repülőgép maradványait tűzoltók darabolták fel. A roncsokat holnap adják át a szlovák félnek. A katonák, rendőrök elmennek, de a szomorú emlék megmarad a településen.
Több képviselőtestületi taggal, illetve helybéli, úgymond lokálpatriótával közösen, még nem csak ötletszerűen, együtt gondolkodva tervezzük, hogy egy emlékhelyet, emlékművet a falu területén, illetve kinn a szerencsétlenség a tragédia színhelyén állítanán fel az önkormányzat.
A hételei nagy hideg után szerdától melegedés várható. Kóka János gazdasági miniszter abban bízik, hogy nem kell korlátozni az ipari nagyfogyasztó gáz felhasználását.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn és kedden Magyarországon mínusz 10 fok alatti napi középhőmérséklet várható, ami azt jelenti, hogy lesznek olyan területek, ahol mínusz 20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
A gazdasági miniszter a meteorológiai szolgálatnál tett látogatását követően nem zárta ki, hogy tartós hideg esetén korlátoznák a nagyfogyasztók gázellátását.
Fel kell készülnünk arra, hogy az ipari fogyasztóknál, hogyha továbbra is kisebb a Magyarországra beérkező gázmennyiség, illetve hogyha továbbra is ennyire hideg marad az idő, akkor korlátozásokat kell bevezetnünk. Ez semmiképpen nem érintheti a lakosságot. A legnagyobb ipari fogyasztók korlátozásáról lehet első körben szó, itt több millió köbméternyi gázt takaríthatunk meg.
Kóka János közölte, vasárnap reggelre rendkívüli energiabiztonsági stábülést hívott össze a háztartások biztonságos ellátásának érdekében.
A határon túli magyarság kérdése nem lesz a magyarországi választási kampány része, nyilatkozta Szili Katalin, az országgyűlés elnöke Marosvásárhelyen, kétnapos erdélyi körútjának első állomásán.
A magyar házelnököt az RMDS országos és megyei vezetői tájékoztatták az erdélyi fejlesztési elképzelésekről, illetve azokról a régióközi feladatokról, amelyek a két ország nemzeti fejlesztési terveiben összekapcsolódnak.
Az RMDS elnöki hivatalában megtartott sajtótájékoztatón Szili Katalin leszögezte. Magyarország szorgalmazza a romániai kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadását, úgy, hogy az tartalmazza a kulturális autonómiát. Markó Béla kormányfőhelyettes véleménye szerint a kisebbségi törvény mind az erdélyi magyarság, mind pedig Románia és Magyarország kapcsolata szempontjából fontos.
Magyarországnak érdeke az, hogy az erdélyi magyarság itt a szülőföldjén megfelelő helyzetben legyen, és nemzeti identitását a jövőre nézve biztosítva láthassa. Ezt nekünk kell megoldani, de magyar kormány képviselői, a magyar politikai pártok képviselői többször is kifejtették, hogy természetes módon támogatnak minket ezekben a törekvéseinkben.
Szili Katalin házelnök ezért fontosnak tartotta, hogy a helyi református temetőben megkoszorúzza Bolyai Farkas és fia János síremlékét, és hogy részt vegyen az Erdélyi Magyar Tudományos Társaság Bolyai Jánosról elnevezett információs központjának megnyitóján.
Egy olyan bázisa épült meg itt a tudománynak és a technikának, ami azt hiszem a jövő generációk részben a magyar kultúra ápolásában, a tudományok művelésében elfoglalt helyen hosszú távon fogják a magyar identitást erősíteni.
A Magyarországgyűlés elnöke adásunkkal egy időben egy értelmiségi találkozón vesz részt.
10 lényeges különbség van a Fidesz és az MSZP programja között, mondta a kormányfő. Az MSZP baloldali tömörülés platformjának, a párt nyugdíjas tagozatának és az MSZOS nyugdíjas választmányának közös rendezvényén.
A kormányfő szerint a választáson a pártok programjairól döntenek az emberek, nem pedig arról, hogy Orbán Viktornak vagy Gyurcsány Ferencnek hívják a miniszterelnököt.
Arról döntünk, hogy milyen Magyarországot akarunk. Mert a két program, a két mentalitás, a két tartalom jelentősen eltér egymástól.
A két párt programjait illetően különbség van a politikai radikalizmus, a társadalmi igazságosság, a felelősség, a munkabarát és vállalkozásbarát politika, az együttműködés és verseny, a családtámogatás, az adópolitika, az egészségügy, a külpolitika, valamint a nyugdíjrendszer tekintetében sorolta a kormányfő. Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, az elmúlt 15 évben senki nem tett annyit a nyugdíjreform megvalósítása érdekében, mint a jelenlegi kormány. A miniszterelnök egyébként blöffnek nevezte a Fidesz elnökének 14. havi nyugdíjra vonatkozó javaslatát.
A Fidesz választ vár Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől arra vonatkozólag, hogy a kormányfő mikor szándékozik visszaszolgáltatni az idézem törvénytelen módon privatizált vagyontárgyakat az államnak, mondta Répási Róbert országgyűlési képviselő.
A kormányfő vagyongyarapodásában szerepet játszó Aldo Kft. Egyik tulajdonosa, a Nomentana Kft. Nem létezett, állítja a fideszes politikus a cégbírósági iratok másolatára, valamint a Magyar Nemzet cikk sorozatára hivatkozva.
93 és 95 között ezek a privatizációk törvényességi szempontból megkérdőjelezhetők, hiszen a vevő, az Aldo Kft. Nem működött törvényesen. Kérdés, hogy ennek a jogkövetkezményeit a miniszterelnök mikor hajlandó teljesíteni.
Hogyha Répási Róbertnek és a Magyar Nemzetnek a Fidesz házilapjának vágyai vannak, akkor azokkal szerintem célszerűbb a független magyar bírósághoz fordulni.
Nyakó István szerint a vádaskodás azt bizonyítja, hogy a nagyobbik ellenzéki párt szándéka nem az igazság kiderítése, hanem, mint mondta, a politikai ellenfél lejáratása.
Ma a Fidesz több politikusa is megerősítette, 10%-kal csökkentenék a társadalombiztosítási járulékot. Az ellenzéki párt a látszólagos állami jövedelem kieséstől bevételt vár. Rogán Antal és Harag Péter szerint is bevezethető lesz a 14. havi nyugdíj.
Rogán Antal szerint a jelenlegi kormányzati ciklusban 7,2%-ra emelkedett a munkanélküliek aránya. 400 ezeren állástalanok, emellett pedig 300 ezeren alkalmi munkából élnek. Ezért, mint mondta, ha a Fidesz kormányra kerül, július 1-jével 10%-kal csökkentenék a TB járulékot. A Fidesz országgyűlési képviselői szerint ez egy éven belül 120 ezer munkahelyet teremtene, illetve 2006 és 2010 között bevezethetnék a 14. havi nyugdíjat is.
A járulék csökkentés az a legtöbb esetben járulékbevételt eredményez, hiszen a fekete szürke gazdaság tisztulásával már azoknak is megéri járulékot fizetni, akik eddig nem tették meg.
Harag Péter hozzátette, ma több mint 1 millióan élnek átlag alatti nyugdíjból, miközben ez a 60.003 forint is csak negyede az uniós nyugdíj átlagának. A Fidesz politikusai szerint nem az egykulcsos adó, hanem a járulékcsökkentés hozhat létre új munkahelyeket.
A Magyar Demokrata Fórum nem partner a hazudozásban, szögezte le Dávid Ibolya a párt országos választmányának ülésén, a Fidesz és az MSZP kampányára utalva.
A pártelnök szerint képviselő jelöltjeik a biztosítékai annak, hogy valódi több pártrendszer lesz a választások után Magyarországon.
Az ígéretek helyett a kampányban arról kellene szólni, milyen eszközökkel lehet csökkenteni a költségvetés hiányát, illetve arról, milyen programokat kívánnak a pártok megvalósítani, hangoztatta Dávid Ibolya az MDF országos választmányának ülésén.
A Magyar Demokrata Fórum következetesen képviselt normális Magyarországért programja jelent garanciát egyszerre a magyar választóknak, a középosztálynak, a gazdasági élet szereplőinek. A Magyar Demokrata Fórum feladata továbbra is, hogy visszaszorítsa a két nagy párt által kínált mézes madzag politikát, amely nem hajlandó tudomást venni a realitásokról, továbbra is csak a megvalósíthatatlan álmokat ígérgetik a választóknak a hatalom megszerzése érdekében.
Dávid Ibolya hozzátette, bárki is kerül kormányra, a nagy ellátórendszerek reformját meg kell kezdenie, és a költségvetési hiány mérséklése érdekében szeptembertől minden eddiginél szigorúbb megszorító intézkedéseket kell hoznia. Hangsúlyozta, hogy pártja a kampány során is csak az igazat fogja kimondani, és bebizonyítja, hogy a politikát lehet és kell is másként csinálni, felelősen és őszintén.
A Magyar Igazság és Élet pártja és a Jobbik Magyarországért mozgalom miép Jobbik harmadik út néven közösen indul a 2006-os országgyűlési választásokon.
A szövetséghez társult a Réti Miklós által vezetett kisgazdapárt is.
A hármas szövetségnek a miép elnöke szerint az ad értelmet, hogy általa mindhárom párt meg tud erősödni, talpra tud állni és élheti a saját életét. A miép nem akarja bekebelezni a kisebbeket, mondta Csurka István a Pest megyei kisgazdák tanácskozásán. A választási küzdelemben egységesen kell megjelenniük.
Az egész keresztény magyarságnak siker élménnyel fogunk szolgálni. Nem azzal, hogy mi nekünk X mennyiségű képviselőnk lesz, azzal is, hanem hogy ez megtörténhet. Hogy visszakerül a parlamentbe a kirekesztett párt, a miép, hogy feltámad a kisgazdapárt, és itt vannak velünk a fiatalok.
A harmadik út mind a 176 választókerületben indítja jelöltjeit. Megyei listájukat az ország több régiójában a kisgazdák vezetik. Az ülésen elhangzott, amennyiben a szövetség jó eredményt ér el az országgyűlési választásokon, úgy az önkormányzati választásokon is fenntartják ezt az együttműködést.
Súlyos betegség után elhunyt Ibrahim Rugovák, koszovói elnök. A szerbiai albán kisebbség függetlenségi harcának megtestesítőjévé vált 62 éves Rugovánál tavaly szeptemberben állapították meg az orvosok a tüdőrákot.
Halálhíre a lehető legrosszabb pillanatban érte az albán vezetést. A jövő héten január 25-én érdemben is megkezdődtek volna Bécsben a tartomány jövőbeni jogállásáról szóló státus tárgyalások, ám az értekezletet későbbre halasztották. A pristinai tárgyaló delegációt Ibrahim Rugova vezette volna.
Visszavonta a török legfelsőbb semmitő szék egy isztambuli bíróság ítéletét, amelynek nyomán feltételesen szabad lábra került a pápa ellen 81-ben merényletet megkísérlő Ali Akça.
A semmitő szék szerint a 9 napja szabadult Akçának egy török újságíró meggyilkolása és más Törökországban régebben elkövetett bűncselekmények miatt vissza kell térni a börtönbe. Miután az ügyészség nem emelt kifogást az ítélet ellen, Akçát őrizetbe vették és beszállították Isztambul egyik rendőrőrsére. A Vatikánban is vegyes érzelmeket váltott ki Ali Akça szabadlábra helyezésének visszavonása. Sokan nevetségesnek tartják a török igazságszolgáltatást, mások pedig úgy vélik, a katolikus hívők ugyanúgy, mint annak idején II. János Pál pápa, megbocsátott a merénylőnek, a többi már a bíróság és a rendőrség dolga. Ali Akça összesen 25 évet töltött börtönben. Ebből 19-et Olaszországban a pápa ellen elkövetett gyilkossági kísérletért.
Súlyos közlekedési és energiaellátási zavarokat okoz a hideg és a hó Észak-Európában.
A régió legészakibb részein a hőmérő higanyszála mínusz 33 fokig süllyedt. Oroszországban és Finnországban olyan hideg van, hogy áramellátási gondok is keletkeztek.
Újabb 5 ember vesztette életét kihűlés miatt Moszkvában az elmúlt 24 órában. Fagyási sérülések miatt az éjjel 19 embert kellett kórházba szállítani. Az áldozatok többsége továbbra is a hajléktalanok és az erősen ittas emberek közül kerül ki. Gyermek nem volt az áldozatok között. A moszkvai polgármesteri hivatal úgy döntött, hogy külön autóbuszokat indít a hajléktalan gyermekeknek, hogy menhelyekre szállítsák őket. A lehetőséggel a felnőttek is élhetnek. A fagy áldozatokat szed Szentpétervárot, Volvográdban, továbbá a szibériai Krasznojarszk környékén is. Az orosz védelmi minisztérium úgy döntött, a műszaki csapatok különleges zászlóaljai nyújtanak segítséget az energiahálózatban keletkezett balesetek, üzemzavarok elhárításában. Az orosz fővárosban a hőmérséklet mínusz 30 fok körül alakult.
Fegyveres rendőröket vezényeltek ki a hatóságok a pekingi pályaudvarokra, hogy segítsenek a havazás miatt ott rekedt több mint 100 000 utas ellenőrzésében. A helyzetet súlyosbítja, hogy a közlekedés éppen a kínai új év beköszönte előtt omlott össze. Ebből az alkalomból ugyanis 100 millió kelnek útra országszerte, hogy együtt töltsék családjukkal a legfontosabb ünnepeket. Pekingben több mint 1100 rendőrt küldtek ki a legsúlyosabb helyzetbe került nyugati pályaudvarra, ahol a vörös, vagyis a legmagasabb riadókészültséget rendelték el. A rendőrök 18 órán keresztül dolgoztak étlenszomjan, hogy ellenőrzés alatt tartsák a több mint 100 000 utast.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából új irodalmi programcsomagot hirdetett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.
A tárca 300 millió forint többlet forrással járul hozzá a kortárs és a klasszikus irodalom népszerűsítéséhez.
A meghirdetett program célja az, hogy a kultúra, az irodalom elérhetővé váljon a közönség számára, és olyan közösségi terek jöjjenek létre, ahová az irodalom iránt érdeklődők bármikor betérhetnek, hangoztatta Bozóki András szakminiszter.
Megerősítjük a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a kortárs művészetek és irodalom iránti nyitottságát, és a Petőfi Irodalmi Múzeum befogadó helyé válik az irodalom házává, amellett, hogy természetesen sértetlenül megőrzi a múzeumi karakterét is.
A tervek szerint az 5. kerületi Károly palotában működő múzeum ad majd otthont a Digitális Irodalmi Akadémiának is, amelynek működését és megújulását 178 millió forinttal segíti a tárca, közölte Bozóki András. A miniszter elmondta azt is, a Magyar Könyv Alapítvány bevonásával 100 millió forintot biztosítanak a könyvkiadás és fordítások támogatására.
Rendkívüli restaurátori teljesítmény által újjászületett barokk szobrokat mutattak be Szegeden. Az egykor városképi jelentőségű alkotások hosszú ideig összeroncsolva várták a föld alatt, hogy megtalálják és felújítsák őket.
A közönség egy része az utcára szorult, akkora tömeg gyűlt össze a remek művek bemutatásakor. Az egykor az alsóvárosi templom előtt felállított szoborcsoportot a múlt rendszerben elásták és darabokra törték. Most 2 éves restaurátori munkával állították helyre.
Ezek rendkívül kvalitásos munkák, tehát a mi tapasztalataink szerint ez a nívó megüti az európai rangú korabeli szobroknak a szintjét is, és hogyha ez majd teljességgel felállításra kerül, korlátjával, alépítményével együtt, azt hiszem, hogy a városnak az egyik gyöngyszeme lesz.
A szobrok visszakapták eredeti színeiket, a hiányzó részeket pedig a korabeli ábrázolások alapján pótolták. Ha az alapzat is elkészül, a megkoronázott Mária és az őt körülvevő szentek és angyalok hamarosan visszakerülhetnek eredeti helyükre.
Kifizetődő lesz az atomhulladék tárolás. Először ültek tárgyalóasztalhoz mindazok, akik érintettek a bátalpáti radioaktív hulladék tározó megépítésében.
A Mecsek-Nádasdi összejövetel célja az volt, hogy tisztázzák a beruházáshoz kapcsolódó állami finanszírozás részleteit.
2700 méter hosszú alagútrendszer. Ekkora lesz a radioaktív hulladéktároló. Bátalpátiban csaknem egy évtizede folynak a munkálatok. A cél az, hogy 2008-tól itt helyezzék el a paksi erőmű kis és közepes aktivitású atomhulladékát. A bátalpáti beruházás a környező 33 település életét érinti. Nekik állami támogatás jár. A társulás elnöke azt mondja, hogy a pénzt ezután már nem csak tájékoztatásra, hanem akár működésre vagy éppen fejlesztésre is fordíthatják. A polgármesterek most többek közt arról egyeztettek, hogyan kérnék a támogatást.
Konszenzus alakult ki már ma, hogy jobb lenne egy normatív, kiszámítható és az inflációt követő pénzösszeget az önkormányzatoknak adni, de hogy ez mekkora legyen, erről természetesen most még nem tudom.
Beckler Ferenc hozzátette, a támogatás módjáról azért sürgős megegyezniük, hogy az idei költségvetésben már a pontos összegekről dönthessen a kormány. A társulás valószínűleg a jövő héten ismét összeül. A településeknek ugyanis abban is meg kell egyezniük, hogy milyen arányban részesüljenek az állami támogatásból.
4 évvel ezelőtt volt jelentősebb aratás a Velencei tónál. Akkor sikerült a nád állomány 40%-át betakarítani. 1000 hektárból 400 hektárt. Idén a nádvágók elégedetlenek a nád minőségével, a munkálatok is lassan haladnak.
Levágják és elégetik az elhalt növényzet nagy részét. Öreg és avas a nád, ami nem csoda, hiszen 4 éve csak a parti sávban volt levágva, panaszkodnak a nádvágók. 15 vállalkozó végzi a vízminőségjavító és haszonvágási munkákat, de a növényzet nagy részével nem tudnak mit kezdeni.
Ami olyan az idén, az nádpadlónak megy, meg égetésre, úgyhogy nem ilyen lehet felhasználni belőle sokat.
A tófelügyelőség a munkálatok gyorsaságáért aggódik. A cél az 1000 hektáros nádállomány 50%-ának learatása lenne.
Sajnos már túl vagyunk a félidőn, és hát nem túl jól állunk. 85 hektárt vágtunk le összesen a tervezett 500 hektárból.
A tófelügyelőség vezetője hozzátette, idén végre pénz is van rá, a tó vízállása is hozzájárul a nádvágáshoz, csak az erős szél nem akarja, hogy fiatalodjon a nádállomány.
Ha megcsordul vince, tele lesz a pince, tartja a mondás. Ópuszta szeren már idestova 10 esztendeje minden januárban a Szent Vince borrend tagjai a hagyományoknak megfelelően viccevesszőt vágnak, hogy megtudják, milyen lesz az évi szőlő és bortermés.
Zenés menetben járultak a borrendek a tőkékhez vicenapi vesszővágásra, ahol a hegybíró ünnepélyesen lemetszette a vesszőket.
Amivel itt ijegetnek bennünket a meteorológusok, ez a nagy hideg talán megállít a Kárpátok vonulatába is, mínusz 15-nél mélyebbre nem megy, akkor azért biztosan állíthatjuk most itt, hogy nem lesz gond a jövő évi terméssel. A múlt évben ugyanígy vincenapján itt voltunk, és akkor is bizakodva álltunk itt, és februárban ide jött a mínusz 20, és bizony elfagytak a rügyek.
A vesszők ezután meleg szobában vízbe állítatnak, és a rügyek további fejlődéséből következtethető, milyen termés várható.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmet.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! A Győr csapata súlyos 38-29-es vereséget szenvedett a Dán Aalborg otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportmérkőzéseinek harmadik fordulójában. Férfi kézilabda válogatottunk a tegnapi egygólos vereséget követően ma ismét kikapott a németektől, mégpedig 30-26 arányban Mannheimben Európa-bajnoki felkészülési mérkőzésen. Nagyon erős mezőn gyűlt össze a Westen női párbajtőr világkupa versenyen, hiszen a világranglista első 32 helyezettjéből 27-en eljöttek Budapestre, sajnos a mieink nem szerepeltek jól.
A budapesti női párbajtőr VK 17 éves történetében eddig csak egyszer tavaly esett meg, hogy a döntőbe, vagyis a legjobb 8 közé nem jutott be magyar vívó. Másodszor pedig ma. Az első csalódás már péntek délután jött, a kétszeres olimpiai bajnok nagy Tímea elbukott a selejtezőben. Kulcsár Győző tanítványa így a mai 64-es táblán már nem vívhatott.
Ő úgy gondolta, hogy ez a világ legfontosabb versenye, csak ő gondolta, hogy senki más, és rettenetesen izgult, és olyan drukba volt, mint egy kislány az első randevún, az aténi döntő előtt nem izgult ennyire. Én abszolút elégedett vagyok az ő visszajövetel, és türelem, van idő. Neki vissza kell állni ebbe a fehér cirkuszba, sok-sok versenyen kell részt vennie.
Az ezen a versenyen résztvevő 6 magyar közül a legtovább jutó 21 éves Laborc Izabella végül a 14. lett. A döntőben a francia válogatott Király Pico hajnak a 6. zárt. Az őt búcsúztató Flessel és Cascioli lett a két bronzérmes. A végső asszóban a román bronz 15-10-re verte a kanadai McKay-t, amivel nem csak a VK-arany, hanem 4 év teljesítménye alapján a verseny vándordia a törött kard is a birtokába került.
Mint ahogy tegnapi adásunkban is elhangzott, nem született megállapodás a Celtic csapata és Halmosi Péter között, így a debreceni labdarúgó ma hazatért Skóciából.
Hogy Halmosi Péter ma délelőtt nem a Celtic játékosaként érkezett vissza Magyarországra, az a legkevésbé sem a válogatott középpályáson múlott, hanem a pénzen, hiszen a skótok nem voltak hajlandók kifizetni azt a mintegy 1,5 millió eurót, amelyben pedig korábban már megegyeztek a debreceni vezetőkkel. Ez különösen azért fájó, mert a magyar játékossal igen elégedett volt a zöld-fehérek szakvezetője Gordon Strachan.
Az edző azt mondta, hogy nagyon jó játékos vagyok, hogy simán el tudnék játszani a Premier Ligában és a skót bajnokságban is. De mondjuk erről most már nem is érdemes beszélni, hogy miért nem. Ezen túl akarok lépni minél előbb, mert sajnos ez így történt. Én úgy gondolom, hogy megtettem mindent annak érdekében, hogy ez összejöjjön. Ez van. Csak pozitív tapasztalatom volt, ezért is ért váratlanul minket az, hogy tegnap ezt a választ kaptuk. Csalódott vagyok, hát hogy ne lennék csalódott, de hát az élet megy tovább, az nem áll meg. Meg amúgy is az én életfilozófiám, hogy amit egyszer az élet elvesz, azt vissza fogja adni, és ezért tenni fogok.
Ma 22 óra 20 perckor jelentkezünk bővebb sporthíradóval, most köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Sportbarátok, segítsünk együtt! Január 22-én vasárnap 15 órakor kerül sor a Zavadszky Gábor jótékonysági teremlabdarúgó emléktornára. A Papp László sportarénában rendezendő eseményen pályára lépnek a volt labdarúgó válogatott egykori klubjai, amelyekkel bajnoki címeket szerzett. A Ferencváros, az MTK és a Dunaújváros, valamint a Zavadszky Gábor barátaiból összeállított csapat is. Jöjjenek el, segítsünk! Emlékezzünk együtt Zavára!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma még egy viszonylag kellemes hőmérsékletű napon vagyunk túl itt a Kárpát-medencében, de a folytatásban ez bizony megváltozik, hiszen észak-kelet felől sarkvidéki eredetű hideg levegő érkezik ide a Kárpát-medencébe, és ez bizony jelentős változást okoz majd időjárásunkban, elsősorban tehát a holnap hajnali óráktól. Ma éjszaka azonban még a hőmérséklet nem süllyed olyan alacsonyra, mint ahogy az elkövetkező napokban várható, a hőmérséklet általában 0 és
mínusz 7 fok között várható ma hajnalban, és elsősorban a Kárpát-medence északi részén kell számítani húszálingózásra, illetve kisebb havazásra. Aztán holnap délelőtt az a furcsa helyzet áll majd elő, hogy a hőmérséklet napközben elkezd csökkenni, hiszen viharos északi északkeleti széllel egyre hidegebb levegő éri el térségünket, így aztán délután a csúcshőmérséklet, ha már ezt annak lehet nevezni, általában a Kárpát-medence nagy részén mínusz 6 és mínusz 9 fok között várható majd, a szél pedig továbbra is erős, helyenként viharos marad. A frontérzékenyeknek sajnos rossz híreim vannak, hiszen erős hidegfronti hatással kell megküzdeniük, az utollévők pedig kérem legyenek továbbra is nagyon óvatosak, hiszen jeges, síkos útszakaszok továbbra is várhatók a Kárpát-medence nagy részén. A folytatásról pedig hétfőn továbbra is nagyon-nagyon fázni fogunk, hiszen a nappali csúcshőmérséklet mínusz 7 és mínusz 12 fok között alakul, több-kevésbé napsütéses időjárásban lesz részünk, de ez bizony nem javítja majd a hőérzetünket, éjszaka pedig a hőmérő higanyszála akár mínusz 13, mínusz 27 fokig is csökkenhet, ez természetesen elsősorban a Kárpát-medence észak-keleti részén valószínű, a hegyesebb vidékeken. Aztán kedden is hideg lesz még napközben, a hőmérő higanyszála meg sem közelíti majd a fagypontot, és éjszaka is, aztán pedig szerdán már megnövekszik a felhőzet elsősorban a délutáni órákban északnyugat felől, a hőmérő higanyszála pedig napközben a hét harmadik napján 0 és mínusz 7 fokig emelkedik. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Marosvásárhely Budapest 4 óra lesz az út, hogyha elkészül az új autópálya. Hétfőn megnézzük, hogy hol tart ez a beruházás.
Aztán vendégül hívjuk Takács Albertet is, a helyettes ombudsman, ugyanis a kereskedelmi televíziók meghosszabbított szerződéseinek vizsgálatára kérte mind a legfőbb ügyészt, mint pedig a gazdasági versenyhivatalt is.
És aztán utána jártunk egy nagyon fontos dolognak, hogy ugyanis Salvador Dalí miért szereti az elefántokat.
Tartsanak velünk hétfőn is!
Szép szombatestét kívánok mindazon kedves nézőinknek, akik a további órákat a Duna Televízióval kívánják eltölteni. Néhány perc múlva a gyermekekhez szól az esti mese Paddington medve kalandjaival. Bújtor István rendezésében és főszereplésével készült a Zsaruvér és Csigavér című kétrészes játékfilm, melynek első része nem kevés izgalmat és jókedvet ígér 19 órától.
Itt valami tévedés lesz.
Ötvös csöki, jól megbecsült nyugdíjas.
De sok a baj.
Nekem egy jól kiképzett szakaszról és egy tökös főhadnagyról beszélt.
Én vagyok a tökös főhadnagy, és ez itt a jól kiképzett szakasz.
Balatonpart.
Izzasztó nyár.
Forró nyomok.
Meleg helyzetek.
Bújtor István.
És Kern András.
Zsaruvér és Csigavér.
A királyné nyakéke.
Ma este 7 órakor a Duna Televízióban. Zsaruvér és
Csigavér! Ez kényes ügy, ide profi kell!
Egy nyári romantikus szerelem történetét meséli el az Yvonne Illata című francia játékfilm 20 órától. Fél tíztől a Szolgálók című angol tévéfilm sorozat harmadik részét kísérhetik figyelemmel. Sport összefoglalónkat látják 22 óra 20 perctől. Több Oscar-díjat is kapott, és még többre jelölték. Ez nem más, mint a Szellem a házban című angol játékfilm Anthony Hopkinssal és Emma Thompsonnal a főszerepben. 22 óra 35 perctől tekinthetik meg. Ferences István Erdélyi Kódex című művét Zöld Csaba előadásában halljuk, majd a himnusz után éjszakai adásunk veszi kezdetét 1 órakor. Kedves nézőink, tartalmas, szép szombatestét kívánunk önöknek, a gyermekeknek pedig jó szórakozást a mesékhez. Paddington medve kalandjai közül vetítünk 3 kedves történetet. Az elsőben idegen vezetőként látjuk a kedves macit, a második mese címe pedig Április bolondja. Végül a harmadikból megtudjuk, mennyire babonás Paddington.